Köszöntöm a tisztelt jelenlévőket, engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Juhász Attila vagyok, a Debrecen Egyetem hallgatója. Jelen előadás Bujdosolni Dani Erzsébet szellemi munkája csupán az utóbbi napokban kiderült, hogy személyes okok miatt nem tud részt venni, ezért én szeretném ezt prezentálni. Engedjék meg, hogy egy kicsit puskázzak közben. Az előadás címe a tudománymetria mítoszainak ellentmondásai. Nézzük is, hogyan épül fel ez az előadás. Először is a szerző egy kettős célt fogalmaz meg maga előtt. Egy figyelemfelhívást szeretne, illetve egy megmutatást jelen előadásával. Figyelemfelhívást az ellentmondásosság súlyos veszélyeire, az oktatókra, kutatókra nézve, illetve meg szeretném mutatni azt, hogy hogyan következik az ellentmondás és annak kártékony hatása magukból a tudománymetria által gerjesztett mítoszokból. A mítoszok fogják alkotni túlnyomó részét az előadásnak. Az előadásban nem szeretnénk vitatni azt, hogy a tudományos mérés módszerei igencsak ellentmondásosak, illetve túl merev ez a számszerűsítő rendszer. És nézzük is jelenleg ezt a paradoxont, ami előáll napjainkban. Az objektivitás nevében számszerűsítő, mert az igazságos és egyenlő elbánásra törekvő tudománymetria GPS alkalmazású túlértékelés eredményezheti azt bizonyos tudományterületek számára, hogy leértékeli a kutatói erőfeszítést, megöli a kutatási kedvet, és a napjainkban oly ismert publisher peris elv gyakorta átcsap a publish and peris csapdájává. Nézzünk egy rövid történeti kitekintést. Az idő rövidségéből fakadóan csupán néhány kulcsmomentumot szeretnénk megemlíteni. A tudománymetria nem tekint vissza túl nagy múltra, a 70-es években jelent meg, másnéven bibliometriának is nevezhetjük ezt a tudományágat. Néhány jeles képviselője közé tartozik például a magyar Bujdosó Ernő, vagy Eugene Garfield, aki megalkotta az impact faktort, vagy magát a hatástényezőt. Fontos megemlíteni, hogy kutatóknak nincs impact faktora, ez csak is ugye a folyóiratoknak lehet. A tudománymetria világ első folyóirata, a Scientometrics, 1978-ban jelent meg a Springer Netherlands kiadásában, főszerkesztője pedig nem más, mint Brown Tibor. 12-ben látott napvilágot a tudománymetria módszertanához kapcsolódóan, az a témánkba vágó deklaráció az Amerikai Sejtbiológiai Társaság közleménye, mi leszögezi, hogy a folyóiratok impact faktorának megvannak a maga hiányosságai, és tudományos kutatás minőség értékelésére nem valóak. Az Európai Akadémia ezt szintén támogatta, ezt a kijelentést. Nézzünk egy aktuális helyzetképet. A tudományos világban a túlélés hajt mindenkit. Ez ugye azt jelenti, hogy önmagunkkal is vetekszünk, illetve kutatótársainkkal is. Aki többet publikál, az mondhatni erősebb a számok alapján. Marton János ősi vélekedése úgy fogalmaz, hogy a publikáció a tudós számára a fennmaradás eszköze, aféle emlékműnek is tekinthető. Magyarországon a doktori és habilitációs iskolák, az akadémia különböző bizottságai, a nagydoktori eljárások, a pályázati rendszerek eltérő súlyozással, de mind-mind figyelembe veszik a folyóiratoknak az impact faktorát. Az utóbbi években a kutatók hivatalosan elfogadott publikációs listája pedig az MTMT, által generált jegyzéklet, ezt tudják felhasználni különböző fokozatszerzésekhez, illetve pályázati eljárásokhoz. A folyóiratok esetében meg kell még említeni a Q-sorolást, ugye megkülönböztetünk Q1-es, Q2-es, Q3-as és Q4-es folyóiratokat. A Q1-es folyóiratok ugye a kiváló folyóiratok, a Q2-esek a jó, a Q3-as a közepes, míg a Q4-esek a gyenge folyóiratok. Ezen besorolás évről évre változhat, fontos, hogy folyamatosan figyelemmel kövessük ezen változásokat. Jelenleg még az indikátorok, amelyek ugye fontosak lehetnek, amiket figyelembe vesznek hazánkban is, ez a publikációknak a száma, az ezekre kapott hivatkozások, a folyóiratok impact faktora, amelyekben ezeket publikálták, illetve a Hirschféle index. Az MTMT-ről még röviden, ugye az MT a törvény által szabályozott, az MTMT működését az MT a törvény szabályozza. A célja az, hogy Magyarországon legyen egy nemzetközi bibliográfia, amely sok célra használható. Ugye ez pályázatokhoz, fokozatszerzéshez, tehát a kutatók mindennapjaiban nélkülözhetetlen ennek a megléte mondhatni. Ugyanakkor fontos megemlíteni azt is, hogy azon kívül, hogy számos előnye van, néhány helyen a hátrányai is megjelennek. Sok helyen tetten érhető a tudománymetriai mutatószámok helytelen alkalmazása, egyes tudományos közlemények helytelen besorolása, az impact faktor számításának és szerzői teljesítményekre vonatkozó félreérthető volta, illetve akár hátrányosan érintheti a humán és társadalomtudomány képviselőit is. A jelenlegi helyzetben tehát beláthatjuk, hogy erősen érvényesül a publish or peris szemlélete, és akkor kezd Publish & Perish csapdájává torzulni, mikor a publikációs darabszám, a publikációs fórumok presztízse kizárólag vagy túl erősen meghatározóvá válik, és a humán és társadalom tudományok területén megmarad a mostani gyakorlat, a publikációs műfaj figyelmen kívül hagyása a tudományterületre jellemző, sajátos publikációs és hivatkozási szokások ignorálása. Márpedig annak, ha valaki számszerűen kimagaslóan publikál, az nem biztos, hogy azt kellene eredményeznie, hogy ő előre jusson a tudományos langrétrán, sokkal inkább a minőségnek kellene dominálnia. Nézzük meg, hogy a Scopusban a magyar publikációk milyen arányban oszlanak meg. De a mögöttem látható dián is szembetűnő, ez a nagy kék rész, amely a természettudományos cikkeket tartalmaz, a közel 50%-a jelenik meg ugye a Scopusban. Ez egy 2016-os statisztika. Ezen kívül az egészség és élettudományi cikkek szintén közelítenek az 50%-hoz, míg a társadalomtudományi cikkek alig több mint 4,5%-ot tettek ki, illetve a több területet is lefedő multidisziplináris cikkek csupán 0,5%-ot tettek ki. Ez minden esetre egy érdekes adat. De az előadás kulcs témája ugye a tévutak és téveszmék itt a mítoszokhoz kötődően, és meg kell említeni Wolfgang Glenzel nevét, aki megalkotta a tudománymetriának a mítoszait. Ezek itt láthatóak is mögöttem. Az egyes szerint a késlekedő elismerés mítosza. A természettudomány alapú tudománymetria nem fogadja el azt az állítást, azaz mítosznak tartja, mely szerint igenis létezik késlekedő, 5 éven belül még nem mérhető, de később beérő elismerés. Sokan úgy vélekednek erről, hogy nincs itt szó mítoszról, egy élen idézett tanulmány idővel gyakran idézetté is válhat. Ezért 3-5 éves vagy még rövidebb időzési intervallumot rövidnek tartják, úgy gondolják, hogy ez sokkal inkább tudományterülethez kellene kötni, hogy mennyi idő intervallumban nézzék az idézettségét egy-egy cikknek. A mérések azt mutatják nekünk, hogy a társadalomtudományok, az alkalmazott tudományok és a matematika lassabban elévülő területek közé tartoznak, mint a kísérleti tudományok és ugye a társadalomtudományok. Olybá tűnik, minél hosszabb az időzési időszak, annál kisebb az esélye, hogy tévesen értékeljünk egy-egy tudományos cikk esetében annak a megítélését, de az is igaz, hogy statisztikai nézetben azonban az idézettség korai szakasza meghatározó, tehát ha kezdetben többen idézik, akkor feltehetően későbbiekben is erre lesz példa. A helyzet úgy összegezhető, hogy ez mégsem egy mítosz valójában, ha azonban annak tekintjük és rövid ciklusokban mérjük a tudományos eredményeknek az elismertségét, akkor a tudományágak közül néhányat ugye hátrányos helyzetben hozhatunk, illetve azoknak képviselőit, de esetükben egy minimum 10 éves ciklusban kellene gondolkodni. Valamilyen ellen megoldással annak is véget kellene vetni, amennyiben ugye egy monográfia egyenlő egy folyóirat cikke, hiszen ez nem fair. A kettes mítosz szerint az öndicséret büdös, avagy az önidézésnek kártékony. A tudománymetria általános álláspontja, hogy az önidézés az ugye kártékony, és nem lehet figyelembe venni, viszont létezik olyan álláspont is, mely szerint az önidézés a tudományos eredmény kommunikálásának egyik eszköze lehet, tehát szükség van arra, hogy az önidézés is elfogadotté váljék, hiszen sok esetben vannak olyan szerzők, akik önmaguk határoltak be egy tudományterületet, ezáltal ők a megalkotói, kire hivatkozhatnának, hanem önmagukra. Ezáltal is ugye beszámolva arról, hogy hová jutottak el korábbi kutatásaikkal, milyen irányba szeretnék mindezt továbbvinni, tehát ez így fontos, és ebben az esetben nem állíthatjuk, hogy nem etikus az önidézés. Az együttműködés sikerességének mítosza, egy szintén megdőlni látszó mítosz, ezen mítosz szerint a sok társszerző növeli a láthatóságot, az impaktot, és segít abban, hogy nagyobb impactfaktorú folyóiratokban publikálhassanak a szerzők. Az együttműködés a tudomány számos területén megjelenik, illetve vannak olyan területek is, ahol ez alapvető elvárásként jelenik meg, tehát a csapatmunkát megkívánják. Az együttműködés sikeressége úgynevezett idézettség támogató szövetség is lehet. Ugyanakkor érdekes adat már 2014-ből, mely szerint a Thomson Reuters-ben a társszerzők száma gyakran nagyobb mértékben gyarapodott, mint maguké a publikációké. Ez a mítosz ugye nem egységes minden tudományterületre, vannak a magányos kutatók, mint mondjuk a bölcsésztudományi területeken, társadalomtudományok területén, illetve vannak az élettudományi területek, ahol alapvető elvárás is a csapatmunka, illetve a kooperáció másokkal. Ugyanakkor A gyorsan duzzadó tímek idézettség előnyös helyzetbe hozhat különösen olyan kutatókat, akikről azt sem tudjuk, hogy ők gyakorlatilag mennyit tettek hozzá munkájukkal a csapat egészének a munkájához. Jogos egyáltalán, hogy a tímtag az ő egyéni idézettségét számszerűen növelő citációnak könyvelje el azt, ami a tím egészének szól gyakorlatilag. Tehát a tím eltakarja az egyéni teljesítményt, mondhatjuk. A négyes pont szerint az idézetek a tudományos minőségnek a mércéi, és ahogy Garfield is mondta már 82-ben, az idézettség egyre inkább a tudomány valutájának tekinthető. Csak hogy ezen idézetek önmagukban elsősorban az információ hasznosítás eszközei, és nem biztos, hogy szignifikánsan korrelálnak a minőséggel, ahogy azt Alison Hulse és Charles Oppenheim 2001-ben ki is jelentették. Braun Tibor és munkatársai úgy vélekedtek, hogy ha egy cikket több éven keresztül legalább 5-10-en idéznek, az feltehetően valamilyen új információt tartalmaz, amely ugye a minőségével is összefüggésben áll a cikkel. Ugyanakkor azon cikkek, melyek nem kapnak megjelenésüket követően rendszeres idézettséget, azokról azt feltételezhetjük, hogy nem tartalmaznak semmilyen újdonságot az adott tudományterületre vonatkozóan, és emiatt nem is épülnek be az adott tudományterületnek az irodalmába. Az is fontos lenne, ugye, hogy a publikáció eljusson a célközönséghez, ugyanakkor napjainkban azt látjuk, hogy csupán az impact faktor mutatók, illetve maga az idézettség az, ami a minőséget jelenteni, és ez nem biztos, hogy így megfelelő. Az ötös pont szerint a review cikkek idézettség növelő hatásának mítosza, a review megírásához be kell látnunk, hogy magasfokú szakmai felkészültség szükséges, jól kell ismerni az adott tudományterületet, átfogó képpel kell rendelkezni róla, viszont felmerül az is, hogy a review idézettség növelő hatásának mítosza igencsak ellentmondásos tud lenni. Valóban növeli az idézettséget, méghozzá nyomatékosabban, hiszen alaposabb, részletesebb, elemzőbb hozzászól az adott munkához, viszont ha a recenzens elmarasztalja a recenzelt munkát, ha negatív bírálatot kap, akkor az idézettség mennyiségi növekedése számít ugyanúgy. Az, hogy éppen esetleg a minőséget marasztalták el, és abban az esetben, hogyha a minőség ugye lehet kiváló, jó, elég jó, silány, akár minősíthetetlen, ez nem számítana. Az MTMT egyébként a recenziókat, bírálatokat nem tekinti tudományos cikkeknek, tudományos munkáknak. A következő pont szerint a non-transit gloria mundia, vagy az idézettség halhatatlanságának mítosza, miszerint a gyakran idézett cikkek folyamatosan tovább lesznek idézve, az idézettsége fent marad, ezáltal akár egy olyan szerző is folyamatos idézettségeket kaphat, aki már nem is publikál valamilyen oknál fogva, és ez nem biztos, hogy minden esetben etikus. Például egy full professzor az általa vezetett projektek minden publikációjában megjelenhet társszerzőként, úgymond a nevével biztosítja a kutatások, a projekteknek a színvonalát, és így folyamatosan jelennek meg újabb és újabb publikációi is. Nézzünk egy összegzést és konklúziót, elnézést. A szájöntömetrikus minősítéshez való konformista viszony ellentmondásai. Itt négy pontot láthatunk felsorolva, ezekről lesz szó. Az egyes szerint törekedni kell a folyóirat cikkek irányába való elmozdulásra, hiszen a mennyiségi mutatóban egy folyóirat cikk, ahogy korábban említettem, egyenlő egy monográfiával. Itt jelenik meg a képben a predátor folyóiratoknak a szerepe, ugye akik ragadozó tevékenységet folytatnak és veszélyforrásként jelennek meg a tudományos világra tekintve, hiába rendelkeznek akár magas impact faktorral is, az ott megjelent publikációkat a későbbiekben nem lehet elfogadni, és ez negatív irányba befolyásolhatja magának a szerzőnek is a megítélését. A kettes pont szerint ki kell választani a megfelelő folyóiratot, hogy hol szeretne publikálni. Ugye érdemes utána járni, meg kell nézni annak a folyóiratnak az impact faktorát, a Q besorolását. A hármas pont szerint ugye nem elegendő csupán ezeket a mutatókat megnézni, hiszen mint korábban említettem, ez évről évre változhat, ezáltal pedig ugye idő, energia szükségeltetik ahhoz, hogy megfelelően követni tudja ezen változásokat a szerző. Viszont a négyes pont szerint ahhoz, hogy a kutató a rávonatkozó hivatkozásokat megbízható módon követni tudja, munkája látható legyen, mások számára elérhetővé váljon, közzé kell tenni különböző repozitóriumokban, közösség média szolgáltatóknál, mint mondjuk a ResearchGate, az Akadémia Edu, a Mendeley és társaikban. Ezáltal is ugye figyelmet kell rá fordítani, és ez szintén energia. Kérdés, hogy az oktatónak a kutató, oktató és egyéb élete mellett van-e erre is ideje, energiája. A szájöntömetrikus minősítéshez való nonkonformista hozzáállás viszony veszélyeiről is említést kell tenni. A nonkonformista hozzáállás azt jelenti, hogy maga tudomány területén egy komoly tekintélynek számító kutató nem igazodik a tudomány területét figyelmen kívül hagyó, annak jellegétől idegen mércét bevezető nyomáshoz. A tudomány területén relevánsnak számító folyóiratokban fog publikálni, nem foglalkozik a folyóiratok impact faktorával, a kulistákkal, és esetleg akár továbbra is a könyveket preferálja a publikálása során. Vagyis miközben tudományterülete természetéből, jellegéből következő módon megfelelően publikál, ezáltal ignorálja a ráváró tudománymetriai következményeket, hiába bírja a tudományterülete messzemenő elismerését, veszélyezteti ezáltal saját tudományos láthatóságát, előmenetelét, ezáltal tanszékének minősítettségét, szakjára vonatkozó akkreditációs előírások teljesülését, egy szóval a publish and perish csavlájába eshet, ott találhatja magát, és nem is biztos, hogy önhibájából. A kettes pont szerint a fentiekben részletezett folyamatok kedvét fogják szegni, ezáltal inkább az oktatói munkájára fog koncentrálni, és nem fordít többlet energiát arra, hogy a tudománymetriai adatai növekedjenek, mutatói növekedjenek. Ő esetében ilyenkor megtörik igazából a tudományos munkásság, nem halad előre, veszélybe sodródik a szakmai előmenetele, minősítetik alacsonyabbra akár tanszéke, az intézményi akkreditáció, illetve szakterülete a szakakkreditáció során is. Végül a hármas pont szerint komolyan veszi a mennyiségi és minőségi elvárásokat, megfelelő számú publikációra törekszik, odafigyel a számszerű követelmények teljesítésére is, követi az impact faktor változásokat, igyekszik a legjobb fórumokon publikálni. A tudománymetriai követelményeknek is megfelelni akaró igényesség azonban lassítja a kutatás és publikációs teljesítményét, mert időigényes számszerű mutatóban ezért esetleg alacsonyabb mutatószámokat fog eredményezni, tehát éppen a minőség száldogán alacsonyan, ugyanúgy jár, ugye, és aztán a hivatkozások száma csökkenni fog, hiába publikál, a megfelelő mennyiségi elvárásoknak, a saját maga által támasztott belső minőségi igényeknek kellő mennyiségű hivatkozás hiány, azonban a munkássága nem találtatik kellően jó minőségűnek, tehát az egész folyamat átcsap a publish or perish-ből publish and perish-be, és szeretném megköszönni végül a figyelmet.